Köszöntelek benneteket. A gyerekek figyelmét kérem. Gyerekek, itt van egy gyerek, és ott egy gyerek. Lili, merre vagy? Öt vagy, te is vagy. Gyertek ide előre, jó? Ő elől van végül is, jó, köszönjük. Hallottátok-e már azokat a neveket, hogy Atén, meg Korintus? Ezeket a neveket nem hallottátok? De ez két régi város volt, Atén még most is van, de hát nagyon-nagyon hosszú évezredekre nyúlik vissza a múltja, és ennek kapcsán szeretnék egy beszélgetést elmesélni nektek, de igazából mondhatnám azt, hogy Szombathely, meg Sárvár, vagy Kőszeg és Csepreg, mégis lényeg az, hogy két városról van szó. Történt egy időben, hogy ugye régen képzeljétek el, talán láttatok ilyet már falvakban, hogy bácsik, nénik kinnülnek padokon. Láttatok már ilyet? Ugye? Nézelődnek, beszélgetnek, az nagyon jó, hasznos dolog volt, és régen ez sokkal inkább elterjedt volt, mint manapság. És egy ilyen városban, Korintusban, a város előtt volt egy hely, és ott ültek emberek, és ott nézelődtek, és amikor jöttek, tudjátok, mások a városba be, akkor néha elbeszélgettek velük. Egyszer jött egy férfi messzi útról be a városba, és megszólított egy bácsit, aki ott ült Korintusnak a kapujában. És megkérdezte, hogy bácsi kérem, milyenek az emberek Korintusban? Hát gondolkodik az öreg bácsi, azt mondja, hát meséld, te honnan jöttél? Hát én Aténból jöttem. És Aténban milyenek az emberek, kérdezte a bácsi. Jó, azt mondja, ne is kérdezze, csalók, becsapják egymást, rossz akaratúak, hát én csak rosszakat tudok elmondani a korintusiakról, vagy az aténiekről. Hát azt mondja a bácsi ott ülve a korintus kapujában, a korintusiak is ilyenek, azok is becsapják egymást, meg csalók, meg rosszat akarnak egymásnak, meg kárt okoznak egymásnak, ó, be se menjen a városba, ugyanezt fogja tapasztalni. Hát azt mondja a másik, az aténi, hogy hát köszönöm a felvilágosítást, akkor én most haza el is megyek innen. És ült ott tovább a bácsi, jött egy másik ember. Az is azt kérdezte, na tessék nekem megmondani, milyen emberek laknak itt Korintusban? Hát azt mondja bácsi, milyen emberek laknak ott, ahonnan te jöttél, honnan jöttél? Azt mondja az a férfi, hát én Aténból jöttem. Aténban nagyon jó emberek laknak, segítőkészek, támogatják egymást, jó akaratúak, Aténban lehet számítani egymásra. Azt mondja bácsi, akkor menjél be nyugodtan Korintusba, itt is jó akaratú, segítőkész, egymás támogató emberek laknak, akik csak szeretik egymást. Erre megszól egy harmadik, egy fiatal férfi, hogy miután elment az aténi ember, hogy te most miket mondasz itt? Egyiknek azt mondod, hogy Korintusban rossz emberek laknak, a másik az, hogy Korintusban jó emberek laknak. De szerintetek miért mondhatta ezt a bácsi egyiknek az, hogy jó emberek vannak Korintusban, és ugyanarról a városról, a másiknak meg azt mondta, hogy ott meg rossz emberek laknak. Egyik hazudik, másik nem. Ez is lehet egy megoldás, igen. Azon kívül. Tessék? Igen? Igen, hogy? Valaki más mond, igen, erre gondol, de valaki másképp fogalmazta meg itt a sorok között. Mi van? Kinek milyen szemüvege van, milyen még van a szívben, azt fogja tapasztalni, ugye? Ez azért mondtam ezt a történetet nektek, hogyha ti barátságosak vagytok, meg kedvesek vagytok, meg segítőkészek vagytok, akkor azt fogjátok észrevenni, hogy körülöttetek is barátságos és kedves emberek vannak, mert az emberek kedvességet tapasztalnak, akkor kedvességet akarnak adni. De hogyha az emberek, mit tudom, piszkálódást tapasztalnak, vagy furkálódást, meg bántást, akkor mit fognak visszaadni? A rosszat. Ez a tanulság ennek a történetnek, hogy ti szívetekben is legyen ilyen sok jóság, jó akarat, kedvesség, és akkor azt veszitek észre, hogy a világ is ilyen körülöttetek. Köszönöm a figyelmet. Elég lassú vagyok? Hadd kérdezzem meg. György, lassú vagyok, vagy lassabb? Ez jó? Jó. Okay. Jó. Egy kérdésem van. Ez egy nyílt kérdés, hogy soroljatok föl nekem olyan bibliai szereplőket, akik hitben a helyükön voltak, és az élettapasztalatuk, hitéletük olyan egyenesen fölfelé ívelő volt, mindenféle varga betű nélkül. Igen? Sámuel, igen. Dániel. Énok is. Aha. Jób. Az elkeseredett ő egyszer nagyon. Ugye, tehát halálra vágyni az nem annyira jó dolog, de egyébként igazad van. Hát de, volt, ennél négyet mondtatok.
József.
Aztán. Most ugye, ez ugye 6000 év története, vagy mondjuk oké, az, most utóbbi 2000 nincs annyira benne, de ez kevés volt. Igen. Énok, az már elhangzott, igen, de jó volt, ez jó volt. Olyan sokat nem sorolunk fel, nem? Ki tudunk felsorolni, akiknek olyan példaértékű az életed, de hát azért voltak benne olyan megrodgyanások. Dávid, Ábrahám, Mózes, Noé, Illés, Pál, Péter. Ebből többet tudnánk, ugye? Igen? Elizeus? Igen, lehetne azt mondani. Még azt hozzá kell, tessék?
Mózes.
Mózes, igen, köszönöm. De a második csoportban csak többet tudunk felsorolni, ugye? Aztán folytathatnánk a saját nevünkkel is, onnantól kezdve. Ugye, azért mondom ezt, mert ugye, még egy kérdésem, hogy mit vizsgálunk ilyenkor? Mikor a kérdésre választ adtok, akkor mire gondoltok? Mit tudunk számba venni? Mi alapján soroljuk őket ide, vagy oda? Tetteik alapján, információink alapján, amik min alapulnak a tetteik alapján, ugye? És mi van akkor, hogyha, ugye ez a kérdés a mai alkalommal, hogyha a tettek azok nem mindig olyan rózsásak, és mégis azt olvassuk valakire a Bibliában, hogy az Isten mégis elfogadta, és az üdvösségéről olvasunk, ugye? Tehát annak kapcsán kezdtem el ezen gondolkodni, hogy hát kevés ember az, akinek olyan egyértelműen felfelé ível a hittapasztalata. Hát ugye mindannyian azért lelkileg sérülékenyek vagyunk, csomó minden rossz dolog van bennünk, ami visszaránt, tehát azért nem azok a nyíregyenesen felfelé tartó emberekhez tartozunk. És én a mai alkalommal Sámsonról szeretnék beszélni nektek. Sámson melyik csoportba sorolnátok? A masszívan a másodikba, ugye? Hát masszívan a másodikba. Most gondoljuk el, hogy milyen lenne, hogyha Sámson ide járna a Szabó Miklós utcába. Igen, mondjuk tudnánk róla, hogy mi a gyenge pontja. Emlékeztek a gázai esetre, amikor bement egy prostituálthoz és elvitte a városkaput például. Nem ez volt az egyetlen ilyen esete, tehát mondhatjuk, hogy Sámson gyenge pontja ott a gyengébb nem felé irányult. Mit szólnánk egy ilyen testvérhez, akiről tudnánk, hogy mondjuk múlt héten merre járt? Ha? Kizárnánk, azt mondja, hogy van. Aggódnánk érte? Igen, jobb esetben aggódnánk, inkább elítélnénk. Ugye? Elítélnénk, és nem értenénk, hogy ugyan már hogy lehet. És értsétek jó majd ezt a mostani prédikációt, nem arról fogok be, nem azért mondom, hogy akkor most legyünk lazák, meg minden belefér, csak az, hogyha az embernek így alakulnak a dolgai, akkor mégis hogyan tekinthet reményteljesen magára, vagy éppen másokra. Nyissuk ki a Bibliánkat, Bírák könyve 14. fejezeténél. És még nem fogunk olvasni belőle, csak egy kicsit később. De ugye itt a 14, 15, 16. fejezetben olvassátok Sámson történetét, és én most nem fogok sokat olvasni belőle. Délután mindenkinek házi feladat, hogyha van ideje hozzá, akkor olvassátok el, 3 rövid fejezet, nagyon mozgalmas is, könnyű olvasni. Csak kicsit jobban felelevenedik az egész élettörténet. Én most inkább csak így szóba szeretném átgondolni. Ugye tudjuk azt, hogy hogyan kezdődött az élete, milyen reményteljes. Ugye nem sok mindenkinek jelenik meg angyal a születése előtt, És nem mindenki kap, nem mindenkinek az anyukája, apukája kap ilyen részletes útmutatást, hogy mit is csináljon a gyerekkel, és úgy is csinálják. Ugye? Tehát még be is tartják azt. Tehát azt gondolnak, hogy egy ilyen életkezdet után hát legalább egy ilyen, nem is tudom, legalább egy dánieli élet következik. Aztán látjuk azt, hogy ahogy felnő Sámson és a hormonjai elkezdenek dolgozni, úgy már más tervei lesznek. És csak saját szavaimmal szeretném összefoglalni azt, hogy mi is történt. Ugye tudjátok azt, hogy kinézett egy filiszteus lányt magának. Ugye akkoriban, ezt el nem tudjuk képzelni, milyen botrányos volt ez a gondolat, hogy valaki nem a választott nép köréből választ magának társat, hanem a körülmetéletlen filiszteusok közül. Tehát ez ma már nem hasonlít ahhoz, ahogy ma úgymond a világ és a hívő házasság vannak. Ez valami sokkal-sokkal botrányosabb. És ugye a szülei nem tudtak mit csinálni ezzel a helyzettel, megszervezik az esküvőt, megtartják az esküvőt, elkezdődik pontosabban az esküvő, és ugye ilyen korabeli szokás szerint nem volt más szórakozás, így találós kérdésekkel is szórakoztatják egymást a vendégek, és Sámson is elmond egy találós kérdést, és a esküvői tanúi, barátai, úgymond, akiket ugye ilyen protokoláris, mint ma a bőfé, csak éppen ők 30-an vannak, ők nekik azt a fogadást teszik, hogyha kitalálják a találós kérdést, akkor ők kapnak ruhát, ha nem, akkor ők adnak ruhát Sámsonnak. Ugye akkoriban a ruha az egy ilyen autóértékű dolog volt, tehát tartós volt, és kevés volt az embernek, tehát ez egy nagy értékű dolgot jelentett. Ugye nem tudják kitalálni a találós kérdést, és a feleségét bevetik, megfenyegetik, hogy ha nem mondod meg a megoldást, akkor megégetünk, meg vajod lesz. Úgyhogy nagyon vidám esküvő lehetett, mert Sámson felesége 7 napig sírdogált az esküvőn, és hát Sámson úgy látszik, később a Delila történetben ez visszaköszön, hogy nem bírja az ilyen lelki nyúzást, és csak elmondja a megoldást, amit ugye a felesége elmond a filiszteus barátoknak, akik megfejtik, és akkor Sámson ezzel jól felháborodik. De hogy a fogadást köti, mit kell csinálnia? 30 darab ruhát elő kell kerítenie, hogy odaadja azoknak a férfi, annak a 30 férfinek, 30 esküvői barátnak. De hát ugye talán Sámson falujának az összes vagyon nincs annyi, hogy 30 ruhát elővegyen, úgyhogy elmegy Askelonba, és kiválaszt 30 embert, akinek biztos jó volt a ruhája. Szegények reggel felöltöztek, és nem tudták, hogy mi vár rájuk. És Sámson megöli őket a ruhájukért. Ugye kicsit ma már ezt nehezebben értjük, mert ugye ők ellenségek voltak, és a Sámsonnak a feladata pont az ellenségek írtása volt, tehát ilyen szempontból belekapcsolódik az ő küldetésébe ez a feladat. De ez mégis arra gondolunk, hogy hát ez nem egy nemes harc volt, nem? Hát a másik egy felkészületlen, gyanútlan járókelő volt valami Askelon utcáin, ki tudja melyik saroknál, és ezek leütik, és megölik, és elveszik a ruháját. És így megszerzi a 30 ruhát Sámson, és itt szeretném felolvasni a 19. versben azt a mondatot, vagy a mondat rész, pontosabban egy félmondatot, ami visszatérő refrénje Sámson történetének, és ezért választottam ezt a történetet, mert ehhez a refrénhez képest Sámson élete nagyon nem illik össze. És így kezdődik ez a 19. vers, hogy és felindította őt az Úrnak lelke. És elgondolkodunk azon, hogy ugye mi köze az Úrnak ehhez a dologhoz? Nem? Mert az ő személyes, privát problémája volt, hogy kitalálták a találós kérdését, és akkor most meg kell adni a fogadását. És azt látjuk, az Isten mégis jelen van a történetben. És jelen van Sámson életében, annak ellenére, amit az előzőekben mondtunk róla. És a nagy kérdés arról szól, hogy most hogyan illesztjük össze ezt az ellentmondást. Ugye, hogyha most megkérdeznénk azt, hogy az Úr harcait harcolta-e Sámson, akkor mit mondanánk? Itt az Askelon utcáin. Hát, annyira nem. Nem? De az Isten mégis ott volt, és ugye bármilyen furcsa is az élete, és erről majd később még beszélünk, mégis ott olvassuk a zsidókhoz írt levélben a hithősök között, hogy még mesélhetnék nektek Sámsonról, ugye, mondja. Tehát ilyen szempontból azért könnyű Sámsonról beszélni, mert egy isteni ítélet van már, hogy ő üdvözölni fog, mert hithősnek nyilvánítatott. Hát de ilyen előélettel. Ugye? És akkor folytatom a történetet. hogy illetve még a történet előtt az, hogy ugye azért kérdés ez még számomra, mert a vérmérsékletünktől, meg a személyiségünktől függően, nagyon, ahogy volt már szó, ítélkezünk, ugye? Elítéljük magunkat, valaki nagyon, nagyon szenved tőle, mindig ítéli magát. Másnak más a személyiségön, másokat szokott megítélni. És közben meg az közben nincs békességünk. Mert valahogy az ítélkezéstől pont megfosztjuk magunkat az Isten legnagyobb ígéretétől, hogy békességet adok nektek. Mert nem vagyok elégedett maga, hogy voltam erre képes. Tehát nem arról beszélek, amikor az ember belátja, hogy bűnt követett el, és nem volt, amikor már marcangoljuk magunkat, amikor lemondunk magunkról, amikor lehetetlennek tartjuk, hogy változzunk, ugye? Na, erről beszélek. Vagy éppen lehetetlennek tartjuk, a másik, ő ma olyan marad. Most gondoltál róla ugyan mást? Ugye? És itt van Sámson, és azért szeretem nagyon az életét, mert kicsit megfricskázza az ilyen gondolkodásunkat, hogy ugye most mit gondolnánk Sámsonról? Ilyen ember élne körülöttünk, hát tényleg el kéne járni a bizottságnak, hát már aki paráznához jár, most mit lehet csinálni? Na, folytatjuk a történetet. Ugye hát tanulságos az, hogy ez egy gyerekeknek is, hogyha meg egyáltalán, hogyha az ember rosszat, rosszért, rosszat fizet, az soha nem fejeződik be. Ugye most megvolt ez az esküvő, de Sámson nagyon haragos volt, és akkor is szokás szerint volt ilyen fajta esküvő, hogy nem lakott együtt a férj és a feleség, hanem néha a férj meglátogatta a feleséget, és vitt ajándékot. Na, így érkezik meg Sámson legközelebb a feleségéhez, akiről már azt gondolja az apukája, hogy nem is köttetett meg az esküvő, mert Sámson elment, és odaadta más férfinak közben azt a szegény lányt, akit eszközként használ gyakorlatilag mindenki. Ugye a barátok is, Sámson is, apukája is, tehát ez egy szomorú helyzet. És annyira megharagszik Sámson, hogy a héber szöveg szerint sakálokat fog össze, nem rókákat, hanem sakálokat, amik ugye a csapatba járnak, az könnyebb összefogdosni sakálokat, 300-at, és ugye csóvákat kötött a farkukhoz, és beengedte őket a gabonás kertekbe, meg az olajfa erdőkbe, meg a szőlőkbe. Hát el tudjátok képzelni, mi történt ott, de fölégette a gazdaságot. Ez egy óriás, ugye nem volt az, hogy most importálunk, vagy mit tudom én, tárgyalásokat folytatunk valahonnan. Ha nincs ott, akkor nincs, akkor éhezés van. És mi a reakció, ugye a filiszteusok reakciója lehet sejteni? Hát akkor ők is bosszút állnak, megégetik a szerencsétlen nőt, meg az apját is. Erre mi van, mi Sámson reakciója? Hát akkor ő is jól elveri, ezt erről olvassunk a 8. versben, már a 15. helyzetben, hogy megverte őket keményen válluktól a tomporukig, és tehát megverte őket. Ez a kifejezés egyébként arra utal, hogy valami birkózásos comba csípőn, így fejezi ki a héber, tehát valami ilyen birkózásos dolog volt, és hát biztos, hogy ennek is voltak tragikus következményei, hogyha ezt így írja a Biblia. Tehát mondjál, szóval vissza, filiszteusok visszaadták, Sámson visszaadta, most ki a szenvedőfél, a filiszteusok, mi következik akkor? Na most ők is vissza akarják adni. És itt veszük fel a fonalat a 15. fejezet 14. versétől. Ugye annyi, hogy Sámson sejtette, hogy lesz itt bosszú, tehát elmenekült és elbújt egy barlangba. A filiszteusok az előzőekből okulva nem mertek egyénileg menni Sámson ellen, hanem fölbérelték a júdaiakat, a saját népét, hogy akkor csak sikeresebben előállítják akkor Sámsont is. A 14. versről így olvasom. Ugye elfogják Sámsont, aki mondja, hogy meg kell kötözni őt, és akkor majd rendben lesz. Tehát ugye kötözés az nem tart sem eddig, sem ugye letépi magáról a köteleket. És mikor Léhi felé közeledett, és a filiszteusok már ujjongtak elébe, felindította az úr, őt az úrnak lelke, ugye itt újra ez a refrén, és olyanok lettek a karján levő kötelek, mint a lenszálak, amelyeket megperzsel a tűz, és lemállottak a kötések kezeiről. És egy nyers szamár álcsontot talált, és kinyújtván kezét felvette azt, és agyonvelt vele 1000 embert. És mondta Sámson, szamár álcsontjával seregeket seregre, szamár álcsontjával 1000 férfit vertem le. És mikor ezt elmondta, elvetette kezéből az álcsontot, és elnevezte azt a helyet Ramat Léhinek. Azután megszomjúhozik a felette igen, és felkiáltott az Úrhoz, és mondta, te adtad szolgád kezébe ezt a nagy győzelmet, és most szomjan kell meghalnom, és a körülmetéltenek kezére jutnom. Akkor meghasította Isten a zápfogat, amely az álcsontban volt, és víz fakadt az abból, ő pedig ivott, ereje megtért és megéledett. Azért neveztetik a segítségült hívás forrásának a hely Léhiben mind a mai napig. És ítélte Sámson Izraelt a filiszteusok idejében 20 esztendeig. Na, ugye itt vagyunk a történetnél, hogy akkor ugye odaviszik a filiszteusokhoz a megkötözött Sámsont, Sámson ugye letépi magával a köteleket, és egy jobb eszköz nem lévén egy nyers szamár álcsonttal agyonver ezer embert. Szerintetek, hogy álltak fel ezek az ellenségek? Szépen sorba, és mindig csak egy csapás. Ugye nem? Valószínűleg ez egy komoly harc volt, ahol védekeznie kellett, támadnia kellett, ahol el kellett hajolnia. Tehát egy hosszú harc volt, csak azért mondom, mert ugye nem hiába mondja a végén azt, hogy ő most szomjan fog halni, mert annyira megszomjazott. Jocó fiunk nagyon szerette a történelmet, meg szereti most is, és régen olvasott ilyen gyerek tájékoztató könyveket, biztos ismeritek őket, az ókori csatákról, meg mindenféle hadviselésekről. És abban benne volt, az egyikben én is olyan érdekesnek találtam, hogy szerintetek egy római katona, aki aktívan csatában volt, férfiak előnyben, jó? Most férfiak kérdése. Egy római katona karddal és pajzsal a kezében hány percig tudott aktívan harcolni? Tehát intenzíven és aktívan harcolni. Szerintetek? Nem, még nem kérdeztem, csak kérdés volt. Tehát ugye a kezében a kard, 10-15 percet gondolnak, igen. Egyéb javaslatok? Fél óra? Tessék? 3 perc, az nagyon intenzív volt akkor. Igen. 15 perc. Igen. Tehát igen, 15 perc. Most el tudjuk képzelni, ugye legugolsz, fölállsz, elhajolsz, csapsz egyet, nehezek az eszközök. Tehát az, csak azért kérdezem ezt meg, ha 15 perc egy ember álló képessége, akkor 1000 ember mennyi idő lehetett agyonverni egy szamár álcsonttal, ugye? De most csak másodpercenként lecsapunk egyet, vagy 20 másodpercenként, abból is milyen komoly idő lenne ki. Tehát ez egy nagyon komoly, tehát emberfeletti teljesítmény volt. És nem csoda, hogy Sámson azt gondolta, hogy hú, hát azért mit csináltam én itt, ugye? Ahogy itt olvassuk, hogy szamár álcsontjával seregeket seregre, szamár álcsontjával 1000 férfit vertem le. Kiről szól ez? Ó, hát én vagyok, ugye? Hát szamár álcsontjával, de hát én levertem 1000 embert. Ugye? Tehát nagyon büszke volt magára. Hát tényleg nagy teljesítmény volt. Ugye? Az ugye nem jutott eszébe, hogy nem önmagától ez képtelen lett volna. Én csak így hozzáfűzném zárójelbe, hogy ez a szamár álcsontjával seregeket seregre, szamár álcsontjával 1000 férfit vertem le, ez egy vers a Héberben is, amiben ilyen szójáték van. Csak azért, ugye mind a csata heve után alkotja ezt, úgymond Sámson, tehát Sámson nem egy ilyen, bocsánat, egy ilyen üres fejű izomembernek gondoljuk el. Tehát Sámson az egy komoly intellektuális képességekkel bíró ember volt, aki ezek után, miután 1000 embert megöl, a csata heve után még alkot egy rigmust is. Ugye? És ugye emiatt az a szomjúság, az tényleg végzetes lehetett volna, hát nincsen sem, nincs egy palackvíz, vagy éppen egy kút a közelben, tehát egy nagy pusztaság most akkor hogyan igyon. És igazából ez a nagyon érdekes mozzat, és nagyon különösen szeretem ebben a történetben, mert ugye az, hogy szomjas lesz, gyakorlatilag Sámson végre elér először az ereje határáig. Az ember létének a határáig elér, amit nem tud megoldani. Szomjas, és ha ezen nem történik változás, akkor elgyengül, aztán belehal mondjuk a problémába. És ugye ez történik vele később is, amikor majd kiszúrják a szemét. Hogy az Isten eljutatta egy pontig, ami után már emberileg hiába volt ereje, vagy nem volt ereje, vagy bármi, ami abszolút határt jelentett számára. És ezen gondolkodtam el, hogy hát nagyon nem szeretjük ezeket a tapasztalatokat, nem? Akkor eljutunk a határunkig. akár lelki teljesítő képességünkig, akár az erkölcsi teljesítő képességünkig, akár fizikailag is. De nézzétek meg, az Istennek ez egy bevett eszköze arra, hogy az ember ott a határnál végre belásson dolgokat. Nagyon nem szeretjük ezt a tapasztalatot, de az Isten mégis alkalmazza, és mi meg legyünk hálásak érte, ha mégis megtapasztaljuk. Ugye Sámson is itt elérkezett végre erre a pontra, és igazából ez a nagyon érdekes, tudjátok, hogy ott van egy ember, el van telve önmagával. Fú, mit csináltam én? Ugye? Akinek addig is nagyon sok fizikai teljesítmény dagaszthatta a büszkeségét, aki teljesen más tevékenységet végzett, tiszta vér lehet, ugye? Tehát egy lehetetlen helyzetben van fizikailag, és valahogy mégis azt látjuk, hogy másodpercek alatt képes az Istenhez emelni a lelkét. Ez olyan érdekes. És annak ellenére, hogy teljesen mással foglalkozott addig, teljesen más töltötte be lelkileg, és amikor megérti azt, hogy most neki most csak egy lehetősége van az Istenhez, Isten kapcsán, csak az Isten a lehetőség pontosabban, akkor rögtön tud váltani. És ugye ez a kifejezés, hogy te adtad szolgált kezébe ezt a nagy győzelmet, és most szomjan kell meghalnom, és a körülmetetlenek kezére jutnom. Ez kicsit olyan kekeckedőnek hangzik a magyarban. De ez nem, az eredetiben nem az. Az eredetiben egy imádság, egy komoly imádság, hogy te adtad. Uram, most akkor te vagy. Eddig én voltam a középpontban, most te vagy a középpontban. Te adtad a győzelmet, és most meg fogok halni. És vagy azért, mert szomjan halok, vagy azért, mert a filiszteusok elfognak, és akkor azért ülnek meg, de meg fogok halni, de te megsegítettél engem. És ez annyira érdekes, mert szerintetek ez most mennyi ideig tartott ez az egész szituáció itt most a kis öndicsőtő rigmuskája, meg a imádsága között? Nem sok. Másodpercek? És lelkileg mekkora utat tud megjárni az ember másodpercek alatt? És néha tudjátok, arra gondolok, én magam tapasztalatából kiindulva, hogy én magamat nem engedem ilyen könnyen megjárni lelki utakat, mert még szenvednem kell, úgy gondolom, mert olyan rossz volt előtte, hát, hogy nem gondoltam, hogy Isten rögtön megbocsát. Máig emlékszem arra, még mikor kezdő hívő voltam, hogy ugye mindig este szoktam bűnt rendezni, és egyszer valamit napközben csináltam, nem emlékszem már, mi volt az pontosan, csak azt tudom, hogy nagyon bántott a lelkiismeret, és hogy nyüglődtem, hogy fú, nekem, hogy estig kell várnom. És azt mondom, miért kell nekem estig várnom? Akkor rájöttem arra, hogy miért nem imádkozhatok most? És ilyen revelációszerű volt, hogy hát de buta is vagyok én, hát most is lehet kérni. És igazából tudjátok, nem csak az a kérdés, hogy mit csinálunk hívőként. Persze, az is egy fontos dolog. Látjuk, Sámson csinált sok mindent hívőként, ami nem volt jó. De hogy a hívő volt, tehát az embernek az is mutatja, hogy milyen könnyen talál vissza Istenhez. Mert itt ez nem volt hosszú idő. És néha én azt gondolom, tudjátok, hogy nem az Istennek nehéz hosszú idő megbocsátani nekünk, hanem nekünk nehéz elhinni azt, hogy az Isten megbocsát nekünk. De gondoljátok Dávid példájára. Ugye amikor bemegy hozzá Nátán, és elmondja a történetét, Dávid kimondja, hogy meg kell halni annak az embernek, azt mondja Nátán, hogy te vagy az az ember, Dávid azt mondta, hogy vétkeztem az Úr ellen. Az se volt idő. És nekünk engedni kell az Isten lelkére bízni magunkat, hogy elhiggyük, hogy tényleg megbocsát. Most ő, itt az a jó ebben a történetben, hogy látjuk, hogy tényleg ugye bűnbocsánatot nyert, mert rögtön megtörténik, amit kér, és ugye van, tud inni. Tehát ő rögtön meghallgatást talált. És mi vagyunk, akik úgy gondoljuk, hogy hát ez valami... Ez egy lehetetlen, hogy ez ilyen gyorsan menjen. Ez könnyelműség lenne, hogyha azt gondolnám. Az Isten nem akarja, hogy a bűnterhe alatt szenvedjünk. Ő azt akarja, hogy elhiggyük, hát most nem ez a hit? Elhiggyük azt, hogy ő megbocsát. Néha, hogy elgondolkodom rajta, de ezt mondtam már nektek, hogy néha olyan rosszul értelmezzük az alázatot, hogy az az alázat, amikor hát én nyomorult ember, júj, hát ilyen izé. De igazából az az alázat, amikor elhiszem azt, hogy ebben a helyzetben az Isten nekem most megbocsátott, ebben a helyzetben az Isten nekem most szentséget adott engem, ebben a helyzetben az Isten most igaznak nyilvánított. Hát de ilyet elgondolom rólam, hát ezt nem lehet. De ez nem alázat, ez hitetlenség. Az az alázat, hogy elhiszem, igen, az Isten most megbocsátott nekem. És annyira egyszerű ezt látni Sámsonnál, nem? olyan példaértékű erőszakos vértont, ugye hány embert? 1000 embert megöl, aztán utána jól vállon veregeti magát, utána megy az Istenhez, hogy mondjam, fordítja a látásunkat önmagáról az Isten felé, ezzel kifejezi, hogy az volt helytelen, amit ő korábban, ugye, hogy ő most mit csinált, 1000 embert vert le, és megtörténik az ima meghallgatás, ő is megiszik. Ezért ilyen plasztikus, vagy ilyen érdekes ez a rész, mert tanulságos számunkra, hogy engedjük már elhinni az Istennek, hogyha ő megbocsát, akkor megbocsát. Nem kell visszaemlékezni, és magunk lelkét sanyargatni, hogy júj, akkor is emlékszem, mit csináltam, júj, de szenvedek. De ez csak magunkat gyengíti. És ahogy mondtam a prédikáció elején, az Isten szabadságot akar adni, az Isten békességet akar adni. De magunk vagyunk néha a saját békességünknek az akadályai, mert már bocsánat, hogy így fejezem ki, tehát ilyen vezekelni akarunk a bűneinkért. És azt mondjuk, hogy hát ez most így elhinni, hogy téged neked megbocsát, ez olyan könnyelmű, felszínes dolog. Tehát akkor mi a hit, ha nem ez? És ugye látjuk azt, hogy ezek után kicsit úgy jó pályára tért Sámson, 20 esztendeig bíráskodott a népek között, talán meg is nősült, azért volt ez a nyugalmi időszak. Aztán később jön majd a Gáza, meg a Delila, meg később ugye a Dágon temploma. De én azért gondoltam erről beszélni nektek, hogy gondolkodjunk hát a közösen, meg bátorodjon a lelkünk abba, hogy egyrészt magunk se ítéljük magunkat, ahogy mondja Pál, ugye, hogy én magam sem ítélem, ezt nem is értem, mit jelent egyébként, hogy én magam sem ítélem magamat. Hát azt, hogy értem, hogy persze tudnom kell magamról, hogy én most ezt jó vagy rossz. Tehát így ítéletet tenni magamról, azt megítélni dolgokat tudnom kell. De hogy nem ítélem magamat, tehát nem véleményezem az életemet ilyen szempontból, hanem nyitott szívvel átadom az Istennek, és én meg élem, amit ahogy ő vezet. Ez számomra egy olyan, nem akarok nagy szavakat használni, de egy ilyen még tanulandó folyamat vagy. Nagyon egyszerű, nem? Nem ítélek mást, nem ragadok le magamnál se, hogy jaj, hát Edina már ilyet, meg egyszer, meg essen, meg ezen mindig, hanem élem, ahogy élnem kell, imádkozom reggel az Isten lelkének vezetésért, elhiszem, hogy az Isten lelke vezetni fog, és ami onnantól kezdve történik, ha csak nem olyan egyértelmű, amit tudom, hogy most tényleg buktam, akkor abban a hitben élem az életemet, hogy az Isten lelke vezeti. Tehát ezt nehezen hisszük el. De legyen Sámson példája a bátorítunk, hogy az Isten sem így tekint magunkra, hogy mi magunkra tekintünk. Mi ugye képesek vagyunk Istenre úgy gondolkodni, én állandóan ilyen nagyítóval, csak is a hibát kereső Isten. Isten nem ilyen. Azt mondja, hogy ha én megbocsátottam neked, akkor én megbocsátottam neked. Ha téged most, te most kérted, akkor én igaznak nyilvánítottalak téged. Akkor most tiszta ruhád van. Te most akkor fehér vagy. Te most akkor üdvözülsz. Most akkor nem rólad van szó, hanem igazából Krisztusról. És én azt kívánom mindannyiunknak egy a prédikáció végén, hogy ez a sámsoni történet, ez legyen nekünk bátorítás arra, hogy merjünk bátran az Istenhez menni, és higgyük el azt, hogy amit ő ígér, ez tényleg úgy van. Ő megbocsát, ő szeret, ő üdvözít. Ne gondoljunk ilyen, ez is ilyen kigondolás, hogy biztos nem úgy van az, túl egyszerű lenne. Hát nem. Higgyünk a Bibliának. Amen.
Köszönjük szépen a bátorítást, és akkor most, ahogyan megbeszéltük a múlt heti testvérgyűlésen, egy pár percben elcsendesednénk, és gondolkodjunk magunkba, és majd utána imádkozunk és énekünk. Most befejezésül énekeljük el a 255-ös ének első két versét, majd imádság után a harmadikat.
Mennyei jó Istenünk, nagyon megköszönjük azt, hogy Te olyan végtelenül szeretsz bennünket, és megköszönjük, hogy ez a szeretet, ez egy cselekvő erő, ez a szeretet, ez működik, ez értünk, munkálkodik, ez megment, ez felemel, megbocsát, tisztává tesz. Urunk, nagyon megköszönjük azt neked, és az a kérésünk, hogy ami ennek a szeretetnek a forrása, ahonnan, ami miatt Te ezt a kegyelmet gyakorolhatod velünk, Krisztus áldozata, ez soha ki ne kopjon a mi gondolkodásunkból, hanem be legyen a szívünkben mélyen belegyökerezve, hogy hálásak vagyunk neked, mert te mindent megadtál nekünk Krisztusban. Kérünk, segíts így betöltekezve élni az életünket, rád gondolni, békességben lenni, reménnyel rád tekinteni, reménységet sugározni magunk körül mindenki számára, felemelni másokat, azokat is, akik körülöttünk vannak. Add, hogy így tudjuk betölteni, kérünk, a mi küldetésünket. Jézus nevéért. Amen. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Amen.